Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 11. szemeszterének 6. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 11. szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged honlapján tekinthetik meg. Az előadássorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket az előadóknak. Mai előadónk dr. Gausz János, nyugalmazott tudományos tanácsadó, 1943-ban született Újvidéken. Szegeden végezte iskoláit, a Radnóti Miklós gimnáziumban érettségizett 1962-ben. 1967-ben szerzett diplomát a József Attila Tudományegyetem természettudományi karának biológia-kémia szakán. Végzése után a József Attila Tudományegyetem biofizika tanszékén kezdett dolgozni, mint ösztöndíjas gyakornok. Később az állatrendszertani tanszékre került, mint tudományos segédmunkatárs. 1970-ben került a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetébe, mint tudományos munkatárs. Itt a fejlődés genetika csoportban dolgozott, és tudományos főmunkatársként, illetve tudományos tanácsadóként egy kutatócsoportot vezetett. Egyetemi doktori végzését 1967-ben védte meg, kandidátusi fokozatát 1982-ben, és a biológiai tudományok doktora címet 1995-ben szerezte meg. Kutatási területe kezdetben az egyenes szárnyú rovarok zoológiai és ökológiai vizsgálata volt. A Szegedi Biológiai Kutatóközpontban témát váltott, és a drosszófila genetikával kezdett foglalkozni. Jelentős eredményeket ért el a hősok gének, a pozícióeffektus variegációt befolyásoló gének, a homeotikus gének és a proteinfoszfatáz gének vizsgálata során. Hosszú távú külföldi tanulmányutak során 4 évet töltött Svájcban a Bázeli Biozentrum sejtbiológia és a Genfi Egyetem állatbiológiai intézetében. Később 1,5 évig dolgozott, mint vendégprofesszor az Egyesült Államokban a Princetoni Egyetem molekuláris biológiai intézetében. Kutatói tevékenysége mellett 24 éve félállású adjunktusként tanít a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszékén. A tudományos közéletben aktívan részt vett, és számos kandidátusi, PhD és nagydoktori eljárásban opponensként és bizottsági tagként működött közre. Néhány évig a Magyar Tudományos Akadémia genetikai bizottságának elnöke és a Magyar Genetikusok Egyesületének elnökségi tagja volt. A tudományos ismeretterjesztésben is szerepet vállalt, és egy időben a Szegedi Biológiai Társaság elnökeként tevékenykedett. 1993-ban akadémiai díjban, 1998-ban Széchenyi professzori ösztöndíjban, 1999-ben Straub díjban és 2002-ben Szent Ágotai díjban részesült. Felkérem Gausz János tudományos tanácsadó urat, tartsa meg előadását.
Üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot, és azzal kezdeném, hogy minden tudományágnak a történetében vannak kritikus szakaszok, amikor vagy a tudományág nem halad abban az ütemben, ahol elvárható, vagy pedig adott esetben tévútra téved, vagy esetleg a politika a tudományágnak a fejlődését befolyásolja. Genetika történetének 2 ilyen kritikus időszakát ismerjük. Az egyik az úgynevezett eugenikai mozgalom és az ebből származó fajelmélet, illetve annak a következményei. A másik ilyen alkalom pedig az úgynevezett neolamarkizmus, avagy liszenkóizmusnak nevezett irányzat, amikor kvázi szembefordult a világ két része, a genetika alapkérdéseinek a tekintetébe. De miután nem mindenki biológus és nem mindenki genetikus, ezért magáról a genetika tudományágáról nagyon röviden mondanák néhány szót. A genetika tudományágának a születésnapját pontosan ismerjük, mert 1865-ben egy Gregor Mendel nevű ágostonrendi szerzetes összegezte az eredményeit a Brünni Természetvizsgáló Egyesületnek az ülésén, és akkor ismertette azokat a kísérleteket, amelyeket ő a Brünni Kolostornak a kertjében növényi hibridekkel végzett. Hát akik a középiskolai tanulmányaikat még nem felejtették el, azoknak tudniuk kell, hogy mik ezek a bizonyos híres Mendel törvények. Gyakorlatilag a keresztezési sémákkal, amivel Mendel foglalkozott, rájött arra, hogyha egy tulajdonságban eltérő két növényt összekeresztez egymással, akkor az F1 nemzedékben minden utód egyforma lesz. Kvázi ezt mondjuk az uniformitás törvényének is. Utána, ha ezeket önbeparozta, rájött, hogy az F2 következő nemzedékben viszont az eredeti, eredendően recesszív szülői tulajdonság is megjelenik, 3-1 arányban. És rájött arra is, hogy gyakorlatilag a gamétákban viszont mindig a két génpár tagjai egymástól elkülönítve jelennek meg. Hát ezt nevezzük összefoglaló néven Mendel első törvényének, és rájött még egy dologra, amikor két tulajdonságot vizsgált, két különböző tulajdonságot, és annak is különböző alléljeit, akkor pedig rájött arra, hogy ezek egymástól függetlenül öröklődnek. Mendel igyekezett az eredményeit az egész világ tudomására hozni, és az akkori idő kiváló kutatóinak is megküldte a munkájának a másolatát, amit egy év múlva a helyi természetvizsgálók lapjában leközölt. Ebben a 40 oldalas tanulmányban ezek a lényegi dolgok mind szerepeltek. Mit ad Isten, az egész világ erre nem figyelt föl abban az időben egyáltalán, mert valójában a mendeli kísérletek valójában azt bizonyították, hogy a tulajdonságok viszonylag állandóak és nehezen változnak. Gondoljuk meg, hogy ez volt az az időszak, amikor Darwin munkája az evolúcióval kapcsolatos elképzelései megjelentek, tehát a világ Darwin munkáját szinte várta, mert magyarázatot adott egy addig ismeretlen problémára, ugyanakkor a mendeli eredmények fölött elsiklottak. Szegény Mendel egy idő múlva bele is unt a növényekkel való kísérletezésbe, és hát a kolostornak az apátja lett, és gyakorlatilag az éve hátra lévő részében meg kellett, hogy érje, hogy a tudományos munkássága visszhang nélkül maradt. Ma tudjuk ugye bár, hogy a tudományos munka értékességét idézetekkel szokták mérni, hát Mendel 35 év alatt 4 darab idézetet kapott összesen, és ez a 4 idézet mindegyike nem a munkájának a lényegére vonatkozott. Nem érte meg azt, hogy amiket ő alkotott, azokat valójában realizálják, hogy milyen nagyon fontos vizsgálatok voltak ezek. Tehát el kellett telni bizony 35 évnek ahhoz, amikor más kutatók kezdték fölismerni, hogy a Mendel törvények ténylegesen léteznek. Hát 3 embert említenék ezek közül, akik erre rájöttek, ők is növényi hibridekkel kísérleteztek. Borsóval, babbal, kukoricával. Hát ezek közül a holland de Vries-t, a német Karl Korrenzt és az osztrák Erik Csermákot említeném meg. Szükség volt ezeknek az embereknek a hozzájárulásához, ahhoz, hogy a genetika tudománya valójában fejlődésnek induljon. Hát még talán annyit, ami csak érdekesség, hogy abban az időben végül is hát Gregor Mendel is és Erik Csermák is valójában honfitársunk volt, mert az osztrák-magyar monarchiának voltak az állampolgárai. Amikor a mendeli eredmények elismerése megtörtént, a genetikának a legfontosabb központi kérdése az volt, hogy ezek a bizonyos, az életünk alatt szerzett tulajdonságok öröklődhetnek-e, avagy nem. És ebbe az akkori időkben a közvéleménynek az ítélete és a kutatóknak az ítélete is elég polarizált volt. Hogy nyúljak vissza egy kicsit a 18. század végén működő Jean-Baptiste Lamarcknak a nevét kellene megemlítenem, akinek volt egy konkrét elképzelése az öröklődés tekintetében. Annak ellenére, hogy ő semmilyen kísérletes munkát nem végzett, de úgy gondolta, hogy elvileg szükség van arra, hogy az életünk során szerzett tulajdonságaink valamilyen módon az utódainkban is megjelenjenek. Ezzel kapcsolatban, hát mégis sok példát mondhatnák, de a legeklatánsabb, amit ő mondott ebből a tekintetben az, hogyha valaki szorgalmasan edz és gyakorlatozik, és naponta súlyt emel, annak az lesz a következménye, hogy a születendő gyermeke is izmosabb lesz. Tehát ez volt az elképzelése, tehát a szerzett tulajdonságoknak valamilyen módon öröklődni kellene. Egy másik nagy ember, az evolúciós elmélet atya, Charles Darwin, gyakorlatilag ezt az elképzelést osztotta ő is. Az egyik munkájában ezt részletesen kifejtette, aminek ezt pángenezis elméletnek szoktuk a darwini genetikai elképzelést nevezni. Ebbe az rejlik, hogy a szomatikus testi sejtjeinkben vannak parányi részecskék, amiket ő gemmuláknak hívott, és ezek a gemmulák az élet folyamán valamilyen változásokat szenvednek, és ezek a gemmulák a véráram révén bekerülnek az ivarsejtvonalba, és amikor a megtermékenyítés megtörténik, a két ivarsejtből származó gemmulák egymással versengve alakítják ki annak az egyednek a jellegeit. Tehát ez volt a darwini pángenezis elmélet. Na most azért sokan ezt az elképzelést nem osztották, és ezek közül két ember nevét említeném, amelyek nagy hatást gyakoroltak a genetika fejlődésére. Egyik Francis Galton volt, aki valójában Darwinnak ráadásul a másodunoka testvére. Ő neki nem tetszett a darwini elképzelés, és még kísérletet is próbált a saját igazolására végezni. Ugyanis gondolta, hogy ha a gemmulák a véráram révén bekerülnek valahogyan az ivarsejtekbe, akkor valójában, ha ő különböző szőrszínű nyulakat vett, és gyakorlatilag vérátömlesztést hajtott végre a nyulak között. Tehát magyarul egy fehér nyúlba, mondjuk egy tarka nyúlnak a vérét transfúzióval átvitte, és azt mondta, ebben az esetben az utódoknak a szőrszíne meg kell, hogy változzon, mert a másik állatból származó gemmulákat vittem be. Természetesen nem ezt kapta, hiába kapott a nyúl bármilyen vért, az eredendő szőrszíne ugyanúgy megmaradt. Másik nagyon fontos ember, akit meg kell említenünk, ez pedig August Weismann, aki Németországban citológusként végezte főleg a tevékenységét, és őnek is az volt az elképzelése, hogy a szerzett tulajdonságok öröklődésére nincsen semmilyen bizonyíték. Hát erre végzett egy mai fővel kissé primitívnek nevezhető kísérletet. Egerek farkát 22 nemzedéken keresztül lemetszette, és utána realizálta, hogy hát a 23. nemzetségben is a megszületett egereknek van farka. Mai fővel ezt a kísérletet nem tudnánk exaktnak elfogadni. De a másik megfigyelése pedig az volt, hogy óriási különbség van a testi sejtek és az úgynevezett csíra sejtek szerepével kapcsolatban az öröklődés tekintetében. Vagyis ő azt mondta, hogy a csíraplazma az halhatatlan. Tehát a testi sejtjeink azok elpusztulnak, de a csíraplazma az utódainkban mindig láncolatszerűen megmarad. Valamilyen úton, módon ez a nézet az igazsághoz igencsak közel járt, de a két tábor öröklődnek a tulajdonsága vagy nem, összecsapott, és egy nagyon lényeges momentum volt szintén az osztrák-magyar monarchia területén élő másik kutatónak a fellépése. Őt Paul Kammerernek hívták, és Bécsben végezte a munkáit, és egész sor kísérlettel igyekezett azt bizonyítani, hogy a szerzett tulajdonságok mégiscsak öröklődhetnek. Hát az egyik ilyen kísérlete arra irányult, hogy vette a szalamandra, makulóza nevű szalamandra fajt, amelyik hát gyakorlatilag fekete alapon sárga pöttyes. És több nemzedéken keresztül, vagy sárga talajon, vagy fekete talajon tartotta ezeket a szalamandrákat. És mit ad Isten? Azt találta, hogy a nemzedékek előre haladtával a fekete talajon a szalamandrák egyre feketébbek lesznek, a sárga talajon pedig pontosan fordítva. Másik ilyen kísérlete az a vak barlangi gőtével volt kapcsolatos. Ennél, ha normális fénnyel világította meg ezeket az állatokat, akkor csak a fejük tetején egy kis sötét pigmentfolt jelentkezett. Viszont ha vörös fénnyel sugarazta be őket, akkor azt találta, hogy a fejük tetején egy teljesen kifejlett szem fejlődik ki néhány generáció távlatában. Tehát valamilyen módon egy hatással képes volt egy jellegnek a durva megváltoztatására. A leghíresebb kísérlete az pedig a dajka békára vonatkozott. A békafajok legnagyobb része az általában az életének a nagy részét, ugye főleg ezek nagy részét a vízben tölti, és hát gyakorlatilag a békák legnagyobb része a vízben is párosodik egymással. És az ilyen békafajok esetében a párzáshoz szükséges az, hogy az elülső fogólábakon ilyen speciális tüskék fejlődjenek ki, hogy adott esetben a párzáskor a nőstényt rögzítsék. Dajka béka ez a szabály alól kivétel, mert a dajka béka a szárazföldön párosodik. Kammerernek az volt az ötlete, hogy ebben az esetben akváriumban tartotta szegény dajka békákat, arra kényszerítve őket, hogy a párosodást is a vízben végezzék el. Ez néhány generáció múlva pedig leírta azt, hogy fogólábak fejlődtek a dajka béka, tehát fogó tüskék helyesebben szólva a dajka békának az elülső végtagjai. Csodálkozott a világ, ugyanis próbálták mások ezeket a kísérleteket megismételni, de az Istennek sem sikerült nekik. A háború után Kammerer, ugye szegény ő is a vesztes országok közé tartozott, kénytelen volt valami módon pénzhez jutni. Elindult az Egyesült Államokba előadó körútra, és miután nem tudták a kísérleteit megismételni, az ottani kutatók ragaszkodtak ahhoz, hogy hát azért, ha már ezt a kísérletet elvégezte, mutasson egy olyan dajka békát, amelyiken ez a bizonyos fogófésű kialakult. Nagy nehezen kötélnek át, és elküldött egy példányt. A szakértők, amikor megvizsgálták, akkor realizálták, hogy ezek az úgynevezett fogótüskék, először is ezek fekete pigmentációjúak, tus beinjekciózásokat vettek észre ennek a kísérleti állatnak a fogólábán, amiből az derült ki, hogy hát bizony a Kammerer, vagy valaki a laboratóriumban ezt az állatot valami úton, módon egyszerűen beinjekciózta, és így módon ezek az eredmények, ezek után egyértelműen hamisításnak bizonyultak. Hát abban az időben a tudományos erkölcsök egy kicsi mások voltak, mint ma. Kammerer levonta a tanulságot, kivonult a bécsi erdőbe, és főbelőtte magát. Ma, hogyha valakit tudományba csaláson kapnának, akkor valószínű, hogy előbb inkább a pereskedést választaná, és az ügyvédek ezen jó ideig el is szórakoznának. Ezek után Kammerer eredményeit a világ legnagyobb részébe megtagadták. És azt a tételt, hogy a szerzett tulajdonságok nem öröklődnek, az egész akkori tudományos világ elfogadta. Egy ország azonban ezen szabály alól kezdett kivétel lenni. Hát ez az ország pedig a Szovjetunió lett, mert majd, amint látni fogják a továbbiakból, ott a kammereri tanokat nagy szimpátiával fogadták. Induljak ki abból azért, hogy a 20. századnak az elején a cári Oroszországban a tudomány azért elég magas szinten volt. Ha gondolkozunk azon, hogy a Mecsnyikov, aki az immunológia tudományának a megalapítója, és Pavlov, aki ugye a feltételes reflex felfedezője, a Csengő és a kutyák nyáladzása című történet, mind ők is Nobel-díjat kaptak, tehát látszott, hogy abban az időben a kutatás a cári Oroszországban magas szinten állt. Hát jött aztán ugye a nagy októberi forradalom, és változtak ugyebár az idők, nehezebbek lettek a kutatási feltételek a kutatók számára. Ennek ellenére a forradalom utáni első időszakban a genetika tudományának a fontosságát nem nagyon vitatták, és gyakorlatilag rövid idő alatt kiváló szakemberek jelentek meg a színpadon, a Szovjetunióban is. Hát néhány nevet fölírtam ezek közül, Szerebrovszki például az állattenyésztésben élt el kiváló eredményeket, jó szelekciós rendszereket dolgozott ki, elismert nemzetközi szakember volt. Karpecsenko neve még ma is benne van a genetika tankönyvekben, mert két különböző növényfajból őnek is sikerült először termékeny hibridet előállítani. De a legismertebb szovjet genetikus az pedig hát Nikolaj Vavilov volt, aki az úgynevezett homológ sorok elméletének a megalkotója, ami azt jelentette, hogy viszonylag rokon növényfajoknak a tulajdonságai valószínűleg nagy mértékben azonosak egymással, tehát magyarul rokonsági fokokat tudott a növénycsoportok között genetikai alapon megállapítani. Tehát ezek az emberek végül is kiváló szakemberek voltak, és egy időben magában a Szovjetunióban is a genetika tudománya fejlődésnek indult. Időközben a világ roham léptekkel haladt elő a genetikai tudomány tekintetében. Az előbb említett Weismann idejében még tudták már, hogy vannak kromoszómák, de nem tudták azt, hogy valójában ezek a kromoszómák tulajdonságokat hordoznak, avagy nem. Azt se tudták, hogy gyakorlatilag, ha egy szervezetben mondjuk van 12 kromoszóma, az a 12 kromoszóma mind ugyanazt a tulajdonságot hordozza, avagy nem. Ezzel kapcsolatban három embernek a hozzájárulása volt döntő fontosságú. Az egyik a francia Theodor Baueri, aki a nápolyi tengerbiológiai állomáson dolgozott, és gyakorlatilag megállapította azt, hogy ha kettős megtermékenyítést végez, tengeri sümpeték kellene, az lesz a következmény, hogy az embriók elpusztulnak. Vagyis a kromoszóma szám, ha nagyobb a kívánatosnál, ennek a hatása nagyon súlyos. Walter Sutton viszont azt állapította meg sáskákon, hogy a kromoszómáknak a morfológiája egy egyeden belül drámaian különbözik. Vannak nagyméretűek, vannak kicsik, stb. Stb. Ebből megint arra következtetett, hogy mindegyik kromoszóma mást kell, hogy kódoljon. Végül a legfontosabb Thomas Hunt Morgan, aki a Drosophila melanogaster című legyecskével, magyarul ecetmuslincával végezte a dolgait, ő pedig képes volt annak a bizonyítására, hogy a nemi kromoszómára bizonyos tulajdonságokat kódoló géneket térképezett. Például a szemszínért vagy a testszínért felelős gént meg tudta állapotni, hogy a nemi meghatározásért felelős kromoszómára térképezhető. Később, tovább haladva, sikerült megállapítani azt, hogy mutációk is léteznek, tehát egy bizonyos adott szervezetben olyan változatok, ami az átlagostól eltérőek. Ezt először De Vries végezte el, ezt a munkát, de abban az időben a genetikusok számára az egyik legnagyobb probléma az volt, hogy mutációkat nem tudtak mesterséges módszerekkel indukálni. Ebből a tekintetben Hermann Müller nevét és Charlotte Auerbachét kell megemlíteni. Ők ugyanis rájöttek arra, hogy az ionizáló sugárzások, például a röntgen sugárzás nagy számban képes mutációkat indukálni. Na hát ez azért jelentős, ugye, mert ha sok mutánsom van, akkor gyakorlatilag könnyebben tudom a gének helyzetének a meghatározását elvégezni. Charlotte Auerbach pedig rájött arra, hogy vannak olyan kémiai anyagok is, amelyek ebbe fontosak. Szovjetunióban ezek a dolgok nem nagyon kezdtek tetszeni. A Vavilovi ágazat mellett megjelent egy másik ágazat, és ennek a vezér alakja a mai előadásunknak a címszereplője, a Trofim Gyenyiszovics Lisenko, aki Ukrajnában egy kis növényvédelmi állomáson kezdte el a munkásságát. Érdekes módon azonban ő előtérbe tolt egy másik hőst, ez pedig volt az a nevezetes Michurin nevű úriember. Politikai értelemben ez az irányzat kezdte tagadni azt, hogy valójában a géneknek az öröklődésben van-e valamilyen szerepe. De ott volt egy harmadik fontos szponzor is, ez pedig Sztálin elvtárs volt, aki Lisenko nézeteit minden szinten igyekezett lelkesen támogatni. Lisenko ettől fölbátorodott, és hát megkezdte a tevékenységét. A Michurinról annyit, hogy ő eredendően a genetikához meg a tudományhoz nem értő ember volt, egyetemet nem végzett, órás volt az eredeti foglalkozása, és hát ilyen növénynemesítéseket végzett, és gyakorlatilag több fajtát sikerült neki nemesíteni. Ezek elsősorban ilyen gyümölcs és bogyó termésű fajták voltak. Tehát magyarul, és ezen az alapon tagadta a mendeli törvényeknek a létezését. Hát Lisenko nagy eredménye pedig az volt, hogy az őszi búzát képes volt tavasziasítani. Tudjuk nagyon jól, hogy hát ebben az esetben az őszi búzának szüksége van arra a télre, hogy aztán a következő időszakba teremjen. Nos, hát ezt Lisenko azzal helyettesítette, hogy egyszerűen a telet egy hideg víz kezeléssel kvázi szimulálta, és utána valóban hát észrevette, hogy gyakorlatilag így módon utána a búza is kikelt. Ezt a folyamatot nevezte ő vernalizációnak, vagy tavasziasításnak. De igen ám, ez a jelenség szerte a világban ismert volt, de ő emellé egy elméletet is fűzött. Ez az elmélet pedig az volt, hogy valójában az öröklődés alapját nem valami csodás gén, hanem maga az egész anyagcsere folyamat alkotja. És erre pedig a környezet gyakorol hatást, és minden élőlénynek vannak bizonyos periódusai, amikor vagy hőre van szüksége jobban, vagy fényre, stb. Stb. Tagadta azt, hogy hát a sejtmagban léteznének olyan részecskék, amelyek az öröklődésben fontosak. Nos, Hát ebből következett azonban még egy fontos megállapítás. Nem véletlen, hogy Sztálin elvtársnak a Liszenkói elgondolás nagyon is tetszett. Ugyanis, ha különböző tényezőkkel az összes fontos tulajdonságot befolyásolni tudjuk, hát akkor ez a társadalomra fokozott mértékben érvényes. Tehát magyarul a társadalom megváltoztatása volt a végső cél. És hát ugye a bizonyos szocialista embertípus létrehozása. Nos, hát szép lassan Liszenkói vonal offenzívába lendült, a genetikusokat évről évre szorították vissza, és hát következett egyik retorzió a másik után. Az üldözés aztán a 30-as évek vége fele, 40-es évek eleje felé tragikus szintre fordult, körülbelül 3000 ember került a gulágra, és több százat kvázi agyonlőtek, akiknek ezek a tanok nem nyerték meg a tetszését. Hát Vavilov például 41-ben Szaratovba egy börtönbe éjjel halt, mert hát megvádolták, hogy angolként. Aztán később tovább haladva a genetikával foglalkozó intézeteket egyszerűen bezárták, folyóiratokat betiltották. A nemzetközi kapcsolatok is megszűntek, ha gondolunk a hidegháborús korszakra, akkor gyakorlatilag hiába voltak külföldi folyóiratok, nem jutottak be az országba, és az emberek pedig nem jutottak ki az országból. Aztán, hát ilyenkor mindig előjönnek azok az emberek, akik az ilyen tanok mellé lelkesen hozzáállnak, és ezeket mindenben támogatják. És hát az úgynevezett második világháború vége utáni, egy időben ugye ezt felszabadulásnak nevezték nálunk is, megindult a tudománynak az exportja is. Tehát magyarul nem csak a Szovjetunióban terjedtek a liszenkói tanok, hanem a csatlós országokban is. Később, majd erre rátérek, egy idő múlva azért bebizonyosodott, hogy ezek a liszenkói tanok egyszerűen alaptalanok, és később valami fajta konszolidáció megtörtént, de ez bizony nagyon lassan ment végbe. Nos, hát gyakorlatilag időben talán még annyit mondok, hogy a liszenkói eredmények legnagyobb része szemérmetlen csalásnak volt az eredménye. Jelentek meg olyan cikkek, amiben leírták, hogy a búzakalászba rossz szem jelentkezett, aztán leírták azt, hogy a káposzta az átalakítható marharépává, stb. Tehát magyarul a legváltozatosabb állításokat kockáztattak meg, és hát gyakorlatilag a Kammerer-hez képest a hamisításnak a magas iskoláját sikerült elérni. Hát, hogy két példát említsek, hogy milyen erkölcsiségű kutatások folytak. Az egyik, most derült ki csak az irattárakból, volt egy Ilja Ivanov nevű ember, aki mesterséges megtermékenyítésnek a szakembere volt. Előállt azzal az ötlettel, hogy ha majom-ember hibridet hoznánk létre, ez a majom-ember biztos a majomnak az erejét, és hát, hogy mondjam, az alacsonyabb intelligenciáját örökölhetné, viszont a háborúban kiválóan használható lenne. Sztálin elvtársék jelentős összegekkel támogatták Ilja Ivanov kutatásait, aki elutazott Afrikába, beszerzett néhány csimpázt, majd ezeket mesterséges megtermékenyítéssel, emberi spermával termékenyítette meg. Na jó, nem lett belőle semmi, csimpánzok hazaszállítás közben megdöglöttek, hát Ilja Ivanov realizálta, hogy egyik se lett terhes. Hazafelé menet pedig a fordítottját is el akarta végezni a kísérletnek, de erre már nem jutott ideje, bár önkénteseket természetesen sikerült találnia, de valamilyen oknál fogva a hatalom megvonta a bizalmat tőle. Börtönbe került, azt rövid idő múlva elpusztult. Lepesinszkája neve még híresebb ebből a szempontból. Volt egy elképzelése Lepesinszkájának. Ugyanis a alapvető elképzelés volt a Virchow-i elmélet, egy híres német anatómus szerint, hogy csak sejtből keletkezhet. Lepesinszkája úgy gondolta, hogy ő ezt a tételt megcáfolja. Meg is cáfolta, oly módon több kísérletet végzett, az egyikbe vett édesvízi hidrát, mozsárba megőrölte a hidrakarokat, és realizálta, hogy a teljes űrleményből egy idő múlva sejtek szerveződnek. Aztán megismételte ugyanezt tojás szikanyaggal, majd hal petékkel, és minden esetben megkapta azt, hogy a sejtmentes anyagból sejt szerveződött. Mindenki próbálta ezeket a kísérleteket megismételni, senkinek se sikerült. Fölvetődik ebből a kérdés, hogy egy ilyen dolgot végül is könnyű dokumentálni. Az én teóriám is az lett volna, hogy a Lepesinszkája vett valamilyen sejteket, hozzáöntött egy kis sósavat vagy kénsavat, és aztán megvárta, amíg a sejtekből sejtmentes anyag lesz, csak ilyenkor a fölvételeket kell fordítva bemutatni. Ez az apró trükk, mert ez azóta se sikerült senki másnak. Neki még további nagy ötletei is voltak. Kettő ezek közül, hogy a mosószóda az a sejteknek a fiatalodását eredményezi, illetve a sebek kezelésére ő a vérpakolást javasolta. Hozzáteszem, hogy ezek kvázi őrültségnek, hát az lett a hatása, hogy a Szovjetunióban mosószóda kifogyott a boltokból, semmi más egyéb következménye nem lett. Annak idején, hogy milyen erkölcsiségű hölgy volt, a legjobb, amikor egyszer az 50-es évek második felébe látogatók mentek, Lepesinszkája férjével összeakadtak, azt mondta, abszolút dilettáns, egyetlen szavát se higgyék el, nem ért semmit a biológiához. No, ez alatt a világ haladt előre, Watson és Crick 53-ban ugye a DNS-nek az örökítő szerepére rájöttek, és a 60-as évek elejére a genetikai kódot is megfejtették. Mit ad Isten, a világ a Szovjetunióban mégse változott nagyon. Igaz, hogy 48-tól 55-ig be voltak tiltva a genetikai intézetek, 55 után néhány újra alakulását megengedélyezték. Igen ám, utána került hatalomra 53 táján Hruscsov, aki, hát hogy mondjam, tudjuk, hogy igen, vehemens ember volt a maga módján. Ez az a híres kép, amikor 1960-ban az ENSZ közgyűlési hozzászóláson a cipőjével adott nyomatékot a felszólalása fontosságának. Liszenkót viszont imádta, és ebben az időben a hruscsovi programba beletartozott a szűzföldeknek a feltörése, amely tényleg egy abszolút őrültségnek bizonyult később, és tudjuk, hogy a vehemenciája többek között az 56-os forradalom leveréséhez, mármint a miénkéhez, illetve 62-ben a pár centi híján a harmadik világháború kitöréséhez vezetett. Hozzáteszem, hogy amíg Hruscsov hatalmon volt, Liszenko nagyjából érinthetetlen volt, de a bukása után hát szép lassan fölengedett a jég, és a tanokról bebizonyosodott, hogy ez bizony mind hazugság. Azért már söpörjünk a saját házunk táján is egy kicsinkét, mert mondtam, ugye, hogy exportálták más országokba a liszenkóizmust. Hát mi is sajnos így jártunk, és gyakorlatilag nálunk ez a folyamat az úgynevezett fordulat éve után egy évvel indult meg. És hát, hogy mondjam, a történelemben nyilván Erdei Ferencnek és Nagy Imrének voltak pozitív érdemei is, de meg kell, hogy mondjam, hogy ebben a tekintetben a szerepük rendkívül negatív volt. Erdei Ferenc 49-ben földművelésügyi miniszter volt, Nagy Imre pedig 50-ben élelmezésügyi miniszter, a más szóval ezt begyűjtési miniszternek is nevezték abban az időben, és ők lelkesen kiálltak amellett, hogy a liszenkói tanokat Magyarországon is kellene terjeszteni. És hát gyakorlatilag az első ilyen akció a Szabad Népben indult meg, ahol 1949. májusában egy Faludi Béla nevű ember két különböző vezércikket is írt erről, amely kiemelte ennek a fontosságát. Még ugyanebben az évben kiadták magyarul a Micsurin és a Lisenko műveit, egy évre Prád pedig Lepesinszkájának a híres kísérleteit. Magyarországon érdekes módon a köztudatba Micsurin azért úgy csapódott le, hogy a magyar emberekben volt egy tendencia, hogy ezeket a csodálatos hibridizációs eredményeket nem hitték el, és ekkor születtek a Micsurin viccek. Hát, hogy ne üljünk itt teljes szomorúságban, háromat azért vagy négyet elmondok ezek közül. Az egyik, hogy Micsurin hibridizálta a görög dinnyét és a bolhát. Mi lett a következménye? Hát amikor felvágjuk a dinnyét, akkor kiugrálnak belőle a magok. Ez volt az egyik találmánya. Másik. Hibridizálta az ágyi poloskát a Szent János bogárral. Hát mi lett ennek a következménye? Az, hogy azóta Moszkva fényárba úszik. Ugyanis abban az időben a magyar turisták, akik kijutottak, hát valóban sokat panaszkodtak az úgynevezett higiéniai viszonyokra. Aztán mit csinált, amikor hibridizálta a sündisznót az óriás kígyóval? Mi lett belőle? Hát szöges drót. Na, abban az időben volt belőle elegendő. És végül, hogy lezárjam a humorizálást, mit gondolnak, hogy halt meg Micsurin? Hát rossz időben keresztezte a vasúti szisint a kerékpárral. Úgyhogy a magyar nép tudatában Micsurin tevékenysége így csapódott le. Hozzáteszem, hogy 10 éve még Békés Csabán például volt Micsurin utca, ma már nincsen különben, de na, ennyit erről. No, hát azért egy kicsit részletezzem a dolgot, hogy a liszenkói tanok azok elsősorban azért az agráriumot befolyásolták, és a növénytermesztés területén hatottak. Az orvostudományt viszonylag kevésbé érintette. Ugyanakkor az agráregyetemeken gyakorlatilag csak a liszenkói tanokat lehetett tanítani. Hozzáteszem, hogy én 58-tól 62-ig jártam gimnáziumba, az akkori biológiai könyveinkben csak Micsurin és Lisenko neve szerepelt, másról egyetlen egy szó sem hangzott el. És minden szinten, sajtó, rádió, mindenfajta propaganda a micsurini meg liszenkói tanoknak a nagyszerűségét igazolta. Hát akik meg előtte genetikával foglalkoztak, azok bizony bajba kerültek. Két lehetőségük volt, hogy vagy csöndbe maradnak, illetve inkább úgy mondom, hogy ez egyetlen lehetőségük volt néhány embernek a kivételével, de azokra nézve sajnos súlyos következmények származtak. De ilyenkor, amikor egy diktatúra rátelepszik egy országra, akkor a tudomány nagyon nagy bajba van. Valahogy az Illés és Gyulának az Egy mondat a zsarnokságról című verse jut eszembe, amelyiknek az egyik sora, hol zsarnokság van, ott mindenki szem a láncban. Tehát magyarul ilyen körülmények között nagyon nehéz ellenállni. És ilyenkor mindig megjelenik egy csomó olyan ember, aki az új kurzusból hasznot kíván húzni, a nagy többség csendben van és túlélni szeret, és mindig van egy kisebbség, amelyik még képes, hogy mondjam, némileg ellenállni. Hát az utóbbi osztályhoz tartozni azért a legkellemetlenebb mindig. Hogy azért említsek már neveket is. Itt felsoroltam néhány nevet, akik a liszenkói tanokat terjesztették, ezeknek a haszonélvezői voltak. Hát a Rajki Sándor, a Somos András, Tamási István, Törő Imre, ezek ráadásul akadémikusok is ezek közül, az emberek közül. Faludi Béla volt a fő kampányfőnök, aki a liszenkói kurzust vezette, és hát Magyary András pedig Liszenkónak az aspiránsa volt, és földművelésügyi miniszter helyettes is egyúttal. Annyit tennék hozzá, hogy Rajki Sándor legalábbis soha nem vonta vissza a liszenkói tanokkal kapcsolatos nézeteit. A 75-ös év táján is még többnyelvű kiadványban népszerűsítette a liszenkói tanokat. Törő Imre nevét is meg kell említenem, mert sok mással szemben neki sikerült a Lepesinszkája féle kísérletet megismételni. Igaz, nem hidrával, hanem emberi csecsemő miri sejtekkel, de leírta azt, hogy sejtmentes anyagból sejt keletkezik. Mit ad Isten? Ezért 52-be Kossuth-díj aranyfokozatát nyerte el. Ezek az emberek különben mind állami díjakat, Kossuth-díjakat nyertek el, egyedül Faludi Béla kivételével, akit azért oly módon igyekeztek megvigasztalni, mint a genetika nagy ismerőjét, hogy ő írhatta az első genetika tankönyvet. Ami elég röhelyes, mert ami ellen harcolt, azt utána gyakorlatilag igyekezett eladni. Hozzáteszem, hogy a tankönyv persze nagyon gyatra színvonalú volt akkor is, a ma már inkább csak kuriózum. Nos, hát voltak persze áldozatok is. Az egyik ilyen embert mindenképpen kiemelném, ő Györfi Barna volt, és gyakorlatilag a állandó üldöztetésnek volt kitéve. A Szegeden működött Csík Lajos, és ő az Orvosbiológiai Intézet professzora volt, ő is genetikával foglalkozott, és hát a fáma azt mondja, hogy a sok üldöztetést hát nem élte túl, hanem hát hogy mondjam, az embert nem csak fizikailag lehet megsemmisíteni, hanem számtalan olyan dolgot lehet tenni, amitől, hát hogy mondjam, elmegy még az élettől is a kedve. Fábián Gyulát alkalmam volt ismerni, ő a Zürichi Hadorn professzor intézetében dolgozott drozofila kutatásokkal, 50-es években fenntartotta még szegény a drozofilákat a Tihanyi Kutatóintézetbe, de valaki besúgta természetesen, és az lett a végeredmény, hogy az ávósok kivonultak, és lehúzatták vele az összes drozofila törzset a WC-be, és szegény, hát hogy mondjam, úgy megijedt, hogy az élete maradékába igyekezett a kutatástól távol tartani magát. Kis Árpád ugye a Tritikále hazai nemesítője volt, ő is üldöztetést szenvezett, de a legtöbbet Györfi Barna végül is, aki szintén viszonylag fiatalon meghalt. Érdekes módon a rendszerváltás után 90-ben az akadémiai tagságát pótlólag megkapta, de ugyanabban az évben a legnagyobb ellenfele, Rajki Sándor, az akadémia rendes tagja lett. Mellesleg még annyit erről, hogy a magyar tudományos történelem leghosszabb nagydoktori disszertáció vitája az volt, amikor Rajki Sándor doktoriát a Györfi Barna bírálta. Állítólag a szakmai hibákat 7 órán keresztül olvasta föl, és hát mit ad Isten, ennek ellenére a fokozatot mégis simán megkapta. No, lett itt más következmény is sajnos. Magyarul liszenkói tanokat a gyakorlatba is igyekeztek beépíteni. 51-es évek táján volt a híres gyapot termesztési kampány, mit ad Isten, az első év még sikerült is, de 52-53-ban sok eszőzés miatt a termés gyalázatosra fordult. Tehát magyarul óriási hiba volt. Aztán a híres kokszagíz vagy gumipitypang, amelyik ugye szintén valami fajta ilyen növényecske az ázsiai részében a Szovjetuniónak, és úgy gondolták, hogy ebből mesterséges gumit lehet állítani. Magyarországon is előírták, hogy mennyit kell vetni, stb. Na mindegy, ennek az lett az eredménye, hogy állítólag egy kerékpár külső előállítása akkori áron 1,5 millió forintba kerül. Úgyhogy nagyon értékes munka volt. A magyar narancs meg a víziló háziasítás az nem került a gyakorlatba, de a törekvések megvoltak rá. Láng István mondta, az akadémia főtitkára, hogy neki az volt a nagy szerencséje, hogy amikor a Szovjetunióba került aspirantúrára, ő elbetűvel kezdődik a neve, mert A-tól K-ig déli gyümölcs nemesítésre küldték az embereket. Így lett belőle talajbiológus. A víziló háziasítás pedig, hát nyilván te a magyar vadászban magam olvastam, hogy a halas tavakon ezeket a sok húst adó állatokat jó lenne tartani, stb. Hát gondolom a vízilovak őrzését azt valószínűleg az osztályellenségre bízták volna, mert tudjuk, hogy Afrikában a víziló sokkal veszélyesebb, mint az öt nagyvad bármelyike. Nos, hogy zárjam valamivel a dolgot. Lisenkóval szemben sok az adóssága a mai világnak is, ugyanis. A korszak ugyan 70 körül véget ért, de rengeteg ember, aki ezen sütötte meg a pecsenyéjét, az a pozíciójába ugyanúgy megmaradt. Sőt, a rendszerváltás után sem történt semmi, mert a fent említett emberek egyike 90 táján elment kosári domonkoshoz, és azt mondta, hogy ő gondolkozik rajta, hogy lemond az akadémiai tagságáról. Kosári domonkos azt mondta, hogy ne tégy ilyet, itt nem lesz boszorkányüldözés. És arra gondolok, hogy a világ legnagyobb kerékpárosa Lance Armstrong volt, ugye, a 7 darab Tour de France győzelmével, és amikor kiderült róla, hogy bizony az eredményei csalással érte el, akkor vissza kellett, hogy adja mind a 7 győzelmi díját. Tehát magyarul én úgy gondolom, hogy a bűn az bűn marad. Nos, a másik, hogy nagyon nehéz a dolgot, hogy mondjam, utólag is tanulmányozni, ugyanis ezen embereknek az adatait, ha az ember megnézi, egyetlen egy szegény faludi Béla egy mondat utalás van rá, hogy ő neki szerepe volt ebben a kurzusban. Többieknél ennek nyoma sincsen. Az érdemeik vannak csak kihangsúlyozva. A másik, az egész korszakról egy darab 14 oldalas valóság közleményt találtam, amit Igali Sándor írt le elég szégyellősen, nevek nem nagyon említése révén. Tehát a kutatásnak ebben is szerepe kellene, hogy legyen, mert én úgy gondolom, hogy azért mindig jobb az igazságot tudni. No, a nehézség az, hogy ezen dokumentumoknak jelentős részét a megfelelő intézetekben, hát nyilván az érintett emberek nyomására vagy le is selejtezték, vagy bezúzták, tehát nagyon nehezen hozzáférhetők. Hát mi a tanulság az egészből? Az, hogyha totalitáriánus rendszerben a politika egy tudomány menetébe beavatkozik, annak a következményei szinte kiszámíthatatlanok. Tehát magyarul az egészből a fő tanulság az, hogy a tudomány csak olyan helyen fejlődhet nyugodtan, ahol az emberi szabadság jogok is valamilyen szinten legalább garantálva vannak. Mára ennyit gondoltam önöknek elmondani. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. B. Garda Dezső, a kolozsvári Bábesbólyai Tudományegyetem egyetemi docense tartja meg a Székelyföld önrendelkezésének évszázadai és a 21. század kihívásai című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!